Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. július 25-én sugárzott műsorát. Pető Ivánt, az SZDSZ akkori elnökét kérdezte Tamás Ottó. A beszélgetés előtt a politikus rövid életrajzát hallják.
Pető Iván 1947. augusztus 29-én született Budapesten, a jövő hónapban tölti be 47. életévét. Általános iskoláját Budapesten végezte, majd rossz tanulmányi eredménye miatt szülei a szigorúságról híres Egri kollégiumba adják. 1965-1970 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar történelem szakán tanult. Maga választotta szakján, már jó tanulmányi eredményt ért el.
Az egyetem elvégzése után az akkoriban szerveződő újkori magyar központi levéltárba kerül levéltárosként. Az új intézmény elsősorban az 1945 utáni magyar történelem dokumentumait gyűjti. A levéltárosi munka mellett Pető Iván tudományos kutatásokat is végzett. Elsősorban a korszak gazdaságtörténete foglalkoztatja. 1975-ben jelenik meg első jelentősebb munkája, az Erdmann Gyulával közösen összeállított dokumentumok a magyar szénbányászat történetéből 1945-1949 című kötet, majd ezt követi az ugyancsak Erdmann Gyulával közösen írt munka 1977-ben, a magyar szénbányászat története a felszabadulástól a három éves terv végéig címmel. Ezután üzemtörténeti munkákat publikál.
A résztanulmányok után az összefoglaló mű következik. Szakács Sándorral együtt az 1945 utáni gazdaságszerkezet kialakulását és további fejlődését kutatja. Különös tekintettel az úgynevezett gazdasági mechanizmus reformjára. 1985-ben jelenik meg a két kötetesre tervezett munka első része. Címe a hazai gazdaság négy évtizedének története 1945-1985. A könyv szakmai körökben méltán keltett feltűnést. A könyv egyik lektora a témában konkurens Berenté Iván volt, aki, mint a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, megkísérelte megakadályozni megjelentetését.
Történészként és nem politikusként kapcsolódott be Pető Iván a 80-as években az akkor még illegális Beszélő című lapmunkájába. Történeti tárgyú írásai Ada Pál néven jelentek meg a lapban. Ugyanezen a néven publikált a Párizsban megjelenő magyar füzetekben. Elsősorban olyan témákban publikált, amelyekben a hivatalos szaksajtóban nem igen lehetett. Így például az 1956-os forradalomról. 1986-ban számos munkahelyi konfliktusa ellenére kinevezik tudományos főmunkatársnak, a rendszerváltozáskor pedig a Holmi című havilap egyik szerkesztője.
Politikai tevékenységét az újjászerveződő szakszervezeti mozgalomban kezdi. 1988-ban lesz a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete választmányának tagja, majd a Szabad Kezdeményezések Hálózata egyik kezdeményezője. Részt vesz a Szabad Demokrata Szövetség programjának kidolgozásában, az 1989-es háromoldalú politikai tárgyalásokon az ellenzéki kerekasztalnál pártja egyik képviselője. 1989-1991 között a párt egyik ügyvivője, 1991 és 92 között az országos tanács tagja, majd 1992-től a párt elnöke.
Az 1990-es országgyűlési választásokon a budapesti 14. kerületben lesz országgyűlési képviselő, kezdetben a Költségvetési, Adó és Pénzügyi Bizottság tagja, majd a frakció vezetője.
Egy furcsa kérdéssel kezdem, amely talán nem is annyira furcsa. Vissza tudja idézni legelső emlékét, szín, szag, hangulat, történet, Emlékszik arra, hogy mi történt olyasmi először életében, ami emlékezése érdemes?
Nem, megvallom őszintén, amikor a kérdését megfogalmazott, közben gondolkoztam, és nem emlékszem. De azt hiszem, hogy az emberben ennyi idős korában, ugye azért én mégiscsak közeledem az 50 felé, ennyi idős korában a tényleges emlékek és a szülők által elmesélt történetek elég gyakran keverednek. Tehát ha őszintén akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy nem emlékszem színekre, szagokra. A szituációkat fel tudok idézni, de hogy azok az első emlékek, ezt nem tudom.
És emberekre, találkozásokra, olyan figurákra, alakokra, amelyek az eszmélés előtti időszakhoz kötődnek, de valamiképpen mégis fontosnak, vagy érdekesnek látszanak?
Talán a nagyszüleim ilyenek. Nem szellemi hatásuk, tehát nem mondjuk a mai Pető Iván figuráját befolyásolta a közvetlen szellemi hatásuk, de az emberségük mindenképpen megmaradt. Az anyaim, nagyszüleim nagyon melegszívű emberek voltak. Hetente jöttek hozzánk látogatóval. Nem voltak jómódú emberek, de mindig hozott a nagymamám valami apróságot, valami csokoládét, úgyhogy nagyon vártam őket. A nagyapám, jól emlékszem, 58-ban halt meg, tehát még viszonylag gyerek voltam. Ők, tehát a melegszívű emberek maradtak meg bennem, arany nagymaminak és arany nagypapinak neveztem őket. Az apai nagyszüleim, ők sokkal keményebb és puritánabb emberek voltak. Velük kapcsolatban inkább csak az idős emberek, a szüleimtől eltérő vonásai maradtak meg, meg az, hogy mennyire mások, mint a másik nagyszülők, de velük is elég jó kapcsolatban voltam, tehát rájuk emlékszem a szüleimen kívül, mint engem befolyásoló emberekről, mármint a két nagyszülő párra.
És vajon mennyire volt kibélelt a gyermekkora, tehát mennyire volt ez, ha úgy tetszik, arany gyermekkor?
Nyilván az ilyesmi, ha az ember felnőtt fejjel visszagondol rá, és már van valami ismerete is arról a társadalomról, amiben felnőtt, az ilyesmi viszonyítás kérdése. Én akkor nem éreztem úgy, hogy nekem jó dolgom van. Azt hiszem, nem is voltunk jómódúak, sőt, tudom utólag is, de akkor is észleltem, hogy a szüleimnek nagyon komoly anyagi nehézségeik voltak az 50-es években. Apámat és anyámat is egyszerre körülbelül elbocsátották, illetve nagyon alacsony beosztásba helyezték, nagyon rossz jövedelmező állásba. Ők jó szándékúak voltak, és nem osztották meg a gondokat, mármint ilyen természetű gondokat velünk, de a következményeit éreztem. Tehát anyagi értelme semmiképpen nem voltunk igazán jómódúak, nem tartoztunk a szerencsétlen emberek közé, tehát azért nem voltunk lehetetlen helyzetben. Szellemi értelemben a szüleim jó szándékúak voltak, de nem volt ez kibélelt gyerekkor. Szüleim viszonylag kevés iskolát végeztek, kevés olyan ismeretük volt, amit a jól eresztettségnek lehetne nevezni, tehát ebben az értelemben semmiképpen nem volt kibélelt. A apám, aki fizikai munkás volt a háború előtt, háború alatt, mint munkaszolgálatos, és a fizikai erejéből azt hiszem sok ezőnye származott, anyám is varrónő volt a háború előtt. Szóval mindketten nagy jelentőséget tulajdonítottak a munkának, mármint az effektív fizikai munkának, úgyhogy én, ha jól emlékszem, ötödikes koromtól minden nyáron egy hónapot legalább dolgoztam. Részben azt hiszem, hogy a pénzre is valamennyire szükség volt, de nem elsőben pénzügyi megfontolások miatt, hanem azért, mert a munkanevelő hatását a szüleim nagyon fontosnak tartották. Én ezt nem éreztem megpróbáltatásnak, de erre a kérdés, hogy mennyire volt kibélelt a gyerekkor, talán ez is válasz, hogy én mondjuk az 50-es évek közepe, 57, ha jól emlékszem, amikor én először dolgoztam, nem az úri gyerekek, az akkori felsőbb osztályhoz tartozó gyerekek szokása volt az, hogy kapálnak nyáron, vagy fatelepen dolgoznak, vagy textilgyárban segédmunkát végeznek.
És hol történt mindez?
Ez mindez Pesten, mi Budán laktunk, a szüleim mindenféle lakásszerű révén elég jó környékre költöztek, a Pasavétre, ami nagyon jól hangzik. Hát ha most egy mélyebben belemennénk, ez egy érdekes helyzet lehetett, amennyire én visszaemlékszem, mert Pasavéten keveredtek az olyanok, mint mi, akik hát ilyen betolakodók voltak, a szüleim, de mondjátok, mondom, lakásszerű révén kerültek oda, és az előző rendszer, tehát a Horthy korszak elitjének a tagjai, és rajtuk kívül még elég jelentősen képviseltették magukat annak a korszaknak a felső elitjéhez tartozók. Tehát miniszterek, nagyon magas beosztású emberek is laktak ott, olyanok, mint az én szüleim is, laktak mások is, akik nem voltak magas beosztások, de mindenképpen az új rendszer termékei voltak, hogy ezt a ronda kifejezést használjam, és a Horthy korszak elitje keveredett. Ez a gyerekek között kevésbé volt érezhető, és én erre kevésbé figyeltem, de utólag azért ezt tudom rekonstruálni, hogy itt ez egy érdekes és furcsa helyzet volt. Tehát jó környéken laktunk, de én nagyon sokféle gyerekkel voltam kapcsolatban, napközis táborba jártam nyáron, ahol azért nem csak jómódú gyerekek voltak, sőt elsősorban nem jómódúak, és hát még egyszer mondom, ötödikes koromtól pedig dolgoztam, ami kimondottan hát nálam rosszabb sorsú gyerekekkel teremtett kapcsolatot, és hát azt hiszem, hogy ahhoz képest, hogy mennyi idős voltam, elég sok mindent tudtam, hanem is megfogalmazottan és tudatosan földolgozott, de elég sok mindent ismertem a társadalom sokszínűségéből.
És hogy kerül ebbe a képbe Eger? A vajon alma mater szerepet töltötte be, abban az értelemben, ahogy mostanában sokan használják ezt a kifejezést, mint egy büszkén, hogy valahonnan egy közös akolból indultak, származtak?
Nem. Én nehezen kezelhető gyerek voltam a szónak, nem abban az értelemben, hogy ablakokat törtem volna be, és rossz lettem volna. Tehát nem voltam rossz gyerek, csendes gyerek voltam, de nem érdekelt az iskola, és rosszul tanultam. És a szüleim nem tudtak ezzel a problémával mit kezdeni, dolgoztak, én egyedül voltam otthon többnyire, amikor már nem voltam napközis, alsó tagozatban napközis voltam. És miután nem tudták megtalálni azt a módszert, hogy lehet engem jobb tanulásra serkenteni, úgy gondolták, hogy ha kollégiumba kerülök, akkor ott talán megvannak erre az eszközök. Tehát ez, ha tetszik, büntetés volt, hogy én kollégiumba kerültem Egerbe, ha tetszik, egy jó szándékú kísérlet. Ma már nem tudom, és akkor se tudtam, hogy a szüleim mit tudtak arról a kollégiumról, ahova engem elküldtek. Egy ismerősük gyerekkel járt oda előttem, és talán annak analógiájára küldtek el, de én nekem számomra nem alma mater Eger, és bocsánatot kérek itt az egriektől, ha ezt hallják, számomra ez büntetés volt, és úgy is töltöttem ott az időmet, mint aki büntetésben van. Nem élveztem az ott létet, ráadásul egy olyan kollégiumban voltam, ami hírhetten kemény és embertelen volt. Egerben ma is fogalom a Tóka kollégium, Tókának hívták az igazgatót. Egy, még csak porosznak se nevezhetném azt a módszert, amivel ezt a kollégiumot irányították, embertelen módszerekkel próbálták a gyerekeket fegyelmezni, és hát nem csoda, hogy ez nem jó emlék számomra. Azt hiszem, aki ebbe a kollégiumba járt, semmiképpen nem, mint a boldogság szinterére emlékszik erre a kollégiumra.
Tehát azt lehet mondani, hogy a középiskola elvégzése után az egyetem nem csak azért volt jó dolog, mert valamit választott saját magának, hanem egy kis felszabadulás érzete is volt, egy ilyen ottlik féle kollégiumi légkör után?
Igen, hát aki olvasta az iskola határont, vagy a törlet iskola éveit, szóval ezeket a híres kollégiumi könyveket, gyerekközösségekről szóló könyveket, az talán fel tudja idézni, hogy milyen lehetett ez a kollégium. Természetesen nem egy az egybe volt másolata ezeknek a híres és könyvekből ismert kollégiumoknak. De ami a kérdés másik részét illeti, számomra az egyetem sem volt megváltó. Én nagyon, a szüleim nem értelmiségiek, én nagyon keveset tudtam az egyetemekről, nagyon keveset tudtam az értelmiségi létről. Körülbelül harmadéves voltam az egyetemen, amikor úgy érzem, legalábbis úgy emlékszem vissza, hogy valamennyire tájékozódni tudtam már, valamennyire föl tudtam mérni, hogy mi az, ami nekem fontos, és mi az, amit nekem érdemes csinálni, és attól kezdve kezdtem otthon érezni magam abban a közegben, amelyikben az életem zajlott. Addig elég, úgy emlékszem legalábbis, hogy elég idegenként éltem ott, mármint az egyetemen. Jobban ment az egyetem, mint a középiskola, mint amire Egerbe kerültem végül is, de semmiképpen, ahogy szokták mondani, mint a hal a vízben mozogtam ott. Ez inkább harmadévtől kezdődött, negyed-ötöd évben aztán már voltak olyan kapcsolataim, már teremtettem olyan barátságokat, ismereteket, amelyek otthonossá teremtették számomra ezt a világot.
Itt szóval sosem volt Steinmann a grófnő, mint a tanuló, hanem valamiképpen gondolom mindig kilógott a sorból, nyilván nem azért, mert ki akart lógni, hanem azért, mert az iskolás előreírt rendszereket, az eleve megszabott gondolkodást feltételezem, hogy nem kedvelte.
Nem tudom, erről meg kéne kérdezni a társaimat, tehát egykori kollégista vagy évfolyam társaimat az egyetemen. Én utólag úgy látom, hogy nem lógtam ki a sorból, mert visszahúzott ember voltam. Tehát nem mondjuk avantgardizmussal vagy formabontással jeleztem az elégedetlenségemet, hanem eléggé befelé forduló voltam, tehát befelé fordulással. Fogalmam sincs, hogy milyen hatást vagy benyomást gyakoroltam a kollégáimra. Amikor én, hát ha tetszik, valamiféle avantgárd vonásokat kezdtem mutatni, az már inkább az első munkahelyem volt. És az első és egyetlen a parlamenten kívüli munkahelyem a levéltár volt. Ott valóban hát ilyen politikai tevékenységet is végezek, konfliktus után következett, de az egyetem nem ilyen volt. Egyetemen jelentéktelennek tűnő konfliktusokba kerültem, is volt ez konfliktus, inkább véleményütközés másokra, de ez is csak az egyetem vége felé, amikor már otthonosan mozogtam. És hát ez azt hiszem, hogy tulajdonképpen egész életem során végig elkísért, hogy én csak akkor szerettem véleményt nyilvánítani és konfrontálódni, és csak akkor szeretek, hogyha otthonosan mozgok abban a közegben, vagy abban a témában, amiben konfrontálódok. Tehát nem alkatilag vagyok konfrontálódó fajta, hanem megalapozottan szerettem a véleményemet képviselni. Ezért aztán miután az első munkahelyemen már tájékozottam, már otthonosan mozogtam, és láttam a munkahelyi irracionális működését, láttam az egész rendszer teljes abszurditását, akkor vettem magamnak a bátorságot, aztán nyugodtan fogalmazhatok így, hogy ez ellen felemeljem a szavam. És hát ez tulajdonképpen a mai életemnek valahol itt van az előzménye, tehát itt kezdődött, már meglehetősen felnőtt koromban, ez még egyszer mondom, az egyetem elvégzése után volt.
És vajon hogy kerül ebbe a képbe, ebbe az irracionálisan megszervezett, szervezetlen világba éppen a szénbányászat története?
Tulajdonképpen érdekes történet. Engem kimondottan érdekelt az, amivel foglalkozni lehetett ott, ahol dolgoztam. Én valóban történelemmel akartam foglalkozni, legújabbkori történelemmel, és számomra nem egyszerűen munkahely volt a levéltár, hanem örültem, hogy olyan helyre kerültem, ahol többletismereteket szerezhetek. Ugye abban az időszakban én a 70-ben kezdtem dolgozni, még éppen csak, hogy megjelentek könyvek a 45 utáni időszakról, és hát ezeket azért nem lehet politikailag elfogulatlan könyveknek nevezni. Ugyanakkor akkor lehetőség nyílt arra, hogy egy akkor alakult munkahely, ez a levéltár, ez akkor vált ki az országos levéltárból, munkahelyen én is, és a hozzám hasonló fiatalok is valamit kezdünk. És kitaláltuk egy kollégámmal, hogy mi a szénbányászat történetével fogunk foglalkozni. A szénbányászat, ma úgy mondanák, hogy modellértékű volt. Az első államosított iparág vagy ágazat a magyar gazdaságban 45 végén állami kezelésre vették a szénbányászatot. Zárt egység, tehát körülhatárolható a téma, és a források rendelkezésünkre álltak, tehát praktikusan is körülhatárolt volt a feladat, mert nem kellett más levéltárakba járni, kutatni, nem volt megoldhatatlan technikai értelme a feladat, így adódott, tehát nem a szénhez való vonzódás kellene ezt misztizálni, vagy misztifikálni, hanem ez egy nagyon praktikus megközelítése volt az ügynek, egy gazdaságtörténész vagy történész tanulmányozhatja a témát különösebb érzelmi vonzódás nélkül. És természetesen aztán az ember, amikor megismerkedik egy tárgyal, akkor érzelmi kapcsolata is teremtődhet vele. Mire kollégámmal együtt átnéztük a forrásokat, feldolgoztuk, és hát folyamatos egyeztetés során könyvet csináltunk ebből a témából, addigra hát valami érzelmi kapcsolatunk is lett végül is a szénbányászattal, illetve hát azokkal az számunkra ismeretlen, de mégiscsak a papírokból ismerős emberekkel, akik ott tevékenykedtek.
Hát de utána következett egy áttekintő nagyobb munka, már a magyar gazdaságtörténet hosszabb időszakáról, tehát a mélyfúrás után egy lineáris áttekintés. A marxizmus közismert módszertanával, vagy volt lehetőség némi önállóságra is?
Aki ma kézbe veszi ezeket a könyveket, amiket én csináltam, azt hiszem, hogy nehezen találna benne marxista hivatkozásokat és marxistának nevezhető elemeket. Ezek pragmatikus gazdaságtörténeti, nem teoretikus megközelítési gazdaságtörténeti munkák voltak. A két említett időszak között azért sok év telt el, mert ugye a 70-es évek első felében foglalkoztam a szénbányászattal, és 80-as évek első felében készült ez az említett gazdaságtörténet. A kettő között sok más dologgal, résztémákkal foglalkoztam, üzemi vállalat történeteket írtam, kár lenne tagadni pénzkereseti szándékkal, hiszen én akkor alapoztam meg a családom gazdasági boldogulását, vagy valamennyire egzisztenciát akkor teremtettem, de ezek azért úgy gyakorlatnak nagyon előnyös dolgok voltak ezek az üzemtörténetek, hanem is a legmagasabb, legigényesebb, meg legmagasabb színvonalon a legigényesebb munkák. Ahogy ez lenni szokott, sokszor legalábbis ez az átfogó gazdaságtörténet, ami ugye egy kétkötetesnek szánt munka első kötete, ez részben véletlenek következménye. Most a mű történetét aztán nincs itt tér, hogy elmondjam, de hát ebben a marxizmusnak nem sok nyomát lehetne találni, nem lehetne nyomát találni. Természetesen akkor, amikor ez készült a 80-as évek első felében, a 80-as évek közepe körül, akkor már formális követelmény sem volt, hogy bármiféle hivatalos ideológiához igazodni kelljen. Annyi követelmény volt, hogy bizonyos tabukat nem volt szabad sérteni, de hogy a tabuknak hol is kezdődnek, azt kitapintani lehetett, és ezt egy másik kollégámmal írtam. Én azt hiszem, hogy addig elmentünk, ameddig el lehetett menni, sőt azon túlmenően is. Tehát ez már kikilógott a rendszer által elfogadható történeti munkákból, amit mi csináltunk, de akkor már annyira szétesőben volt a rendszer, hogy nem tudott zárni, és nem volt meg a technikája arra, hogy egy ilyenfajta munkát, amilyennek én ezt gondolom, megjelentethetetlenné tegyen.
És vajon az az Ada nevű rejtjeles úr, aki megjelent a későbbiekben, az nem egy elvetélt tudós volt, egy hivatásos pálya elhagyó, akiből végül is egy jeles politikus lett ugyan, de mégiscsak abba hagyott valamit, amit rászánta volna korábban az életét? Elnézést a nagy szavakért.
Nem, hát ez a Ada Pál néven írt cikkek, amelyek a Beszélőben jelentek meg talán egy-két helyen máshol már, mint ilyen nem legális folyóiratokban, Párizsban kiadott magyar füzetekben is megjelent egy írásom ezen a néven. Szóval azt hiszem, hogy Ada Pál az nem lett volna reális ember akkor, ha a 80-as évek elején, amikor ezek az írások születtek, akkor azt feltételezte volna, hogy Magyarországon egy olyan emberből, mint amilyen én akkor voltam, politikus lehet. Ez egy, engem a politika érdekel természetesen, de ezek az írások, ezek egy történelemmel foglalkozó, vagy társadalom iránt érdeklődő ember írásai voltak, és nem egy politikai ambíciókkal rendelkező ember írásai. Szerintem nem volt olyan ember Magyarországon a 80-as évek közepén, aki feltételezni merte volna, hogy a 80-as évek végére egy olyan mentalitás, egy olyan beállítottságú embernek, mint amilyen én voltam, vagy amilyenek mások voltak, akik akkor a beszélőbe írtak, esélyük lesz arra, hogy politikusok legyenek. A politikussá nem elhatározással váltam, hanem lépésről lépésre. Amikor elkezdtem a hálózat előkészítésében tevékenykedni, majd az SZDSZ-ben tevékenykedni, akkor semmiképpen nem volt szándékom, hogy politikus legyek. Mikor láttam, hogy hát hogy is mondjam, mások elfogadnak, mint politikust, vagy mint leendő politikust, akkor kénytelen voltam szembenézni azzal a lehetőséggel, hogy én politikus legyek. Kénytelen voltam végig gondolni, hogy a kénytelenséget, az már kényszert, itt nem akarom hangsúlyozni, de szembe kellett néznem ezzel a lehetőséggel, és egyáltalán nem bánva azt, hogy itt bizonyos dolgokat el kell hagynom, végül is önként vállaltam azt, hogy kipróbálom magam egy más helyzetben. Azt is kár lenne tagadni, hogy nagyon sok mindent akkor még nem tudtam fölmérni, hogy ez mivel jár, tehát nem láttam mindent előre, de azt tudatosan vállaltam, hogy akkor most egy új korszak kezdődik az életemben.
És vajon ebben a mostani életében van-e még egyáltalán civil élete, vagy úgy járt ezzel a politikusi kirándulással, mint az a színész, akire ráragad a szerep, és egyszer csak azonosul vele, megszűnik másfajta hétköznapi, elnézést a nyers kifejezésért, normális embernek lenni?
Én azt remélem, hogy maradtam olyan ember, amilyen voltam, azzal együtt is, hogy tudatosan vállalok olyasmit, amit önként nem kerestem volna. Tehát annak ellenére, hogy öltönyben vagyok kénytelen többnyire járni, holott mondjuk most május van, szívesebben járnék egy vászonnadrágba és rövidüjénkbe és szandálba és nem zárt cipőbe. Azt gondolom, hogy az ilyen külsőségek, vagy hogy bizonyos helyzetekben bizonyos normáknak megfelelően kell viselkedni, és ezek a normák mások, mint a korábbi életem normái. Ettől én még nem váltam azonossá a politikusi szereppel, tehát én szeretnék olyan politikus lenni, aki azért civil ember is egyúttal, és a politikusok sok rossz tulajdonságát nem viseli, nem szeretnék gőgös lenni, nem szeretnék arisztokratikus lenni, sem szeretnék a szónak a hétköznapi értelmében távolságot tartani magam és a hétköznapi emberek között. Ennek megfelelően próbálom az életemet berendezni, és azt hiszem, amennyire időm engedi, én azért civil életet is élek, tehát olyan barátaimmal találkozom, akik nem politikusok, olyan közegben igyekszem mozogni, amelyik nem egy politikus feltétlen környezetét jelentik. Magyarul nem váltam azonossá teljes mértékben a szereppel, de a szerepet igyekszem minél jobban eljátszani, és is lehet valaki, hogyha a színészet analógiáját választjuk, úgy is lehet valaki nagyon jó színész, hogyha nem hiszi magáról azt, hogy ő Hamlet, hanem csak jól szeretné eljátszani, hitelesen szeretné eljátszani Hamletet.
A Szabad Európa Rádió 1993. július 25-én sugárzott műsorát hallották. Pető Ivánt, az SZDSZ akkori elnökét kérdezte Tamás Ottó. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.